Nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket. Remélem kihevertétek már így a karácsony környékén nyüzsgést. És arra kérlek benneteket, hogy nyissátok ki a Bibliát az 1 Korintus levél első fejezeténél. És a 25. verstől olvasom majd a 31-ig. És hogyha megtaláltátok, akkor kérlek benneteket, hogy álljatok fel az ige iránti tiszteletből. Ma magunkról lesz szó, a gyülekezetről, az egyházról, és ez az ige is ezzel kapcsolatos, úgyhogy a 25. verstől olvasom. Mert az Isten bolondsága bölcsebb az embereknél, és az Isten erőtlensége erősebb az embereknél. Mert tekintsétek csak a ti hivatásotokat, atyám fiai, hogy nem sokan hivattak bölcsek tesz szerint, nem sokan hatalmasok, nem sokan nemesek, hanem a világ bolondjait választotta ki magának az Isten, hogy megszégyenítse a bölcseket, és a világ erőtleneit választotta ki magának az Isten, hogy megszégyenítse az erőseket, és a világ nemteleneit és megvetettjeit választotta ki magának az Isten, és a semmiket, hogy a valamiket megsemmisítse. Hogy ne dicsekedjék ő előtte egy test sem. Tőle vagytok pedig ti a Krisztus Jézusban, aki bölcsességül lőn nékünk Istentől, és igazságul, szentségül és váltságul, hogy ahogy megvan írva, aki dicsekedik, az Úrral dicsekedjék. Imádkozzunk. Mennyei Atyánk, köszönjük neked, hogy jöhetünk hozzád az Úr Jézusnak a nevében. Uram, hogy énekeltük is az egyik énekben, hogy ahogy az őrök várják a reggelt, úgy várunk mi is téged. Uram, ahogy a szarvas kívánkozik a folyó vízre, Uram, úgy kívánkozik a mi lelkünk, hogy táplálj bennünket. Uram, ahogy a szolgák néznek az Uruknak a kezére, úgy néznek a mi kezeink te rád, mert szeretnénk engedelmeskedni, mert szeretnénk jó szolgák lenni. És Úr Jézus, ahogy téged a tömegek vártak, hogy legyere az olajfák hegyéről, és szólj hozzájuk. Uram, így vagyunk mi előtted most. Uram, vágyakozunk hallani a te hangodat az igén keresztül. És Uram, tudjuk azt, hogy az Isten igéje az hitet teremt, és arra kérünk téged, Uram, hogy olyan szívvel tudjuk hallgatni Isten igéjét, ami hitet hoz létre bennünk. Köszönjük a te jelenlétedet, és köszönjük, Uram, hogy ezt a mai délelőttöt veled tölthetjük. Nem a világban, nem valahol máshol, hanem veled és a tiéid között. Az Úr Jézus Krisztus nevében. Ámen. Foglaljatok helyet. Talán vagytok néhányan, akik emlékeztek, néhány évvel ezelőtt én hoztam egy kis rövid történetet egy olasz építőmesterről, aki egyszer elment látogatóba, Franciaországba, azért, hogy megtekintsen egy templom építkezést. Hányan emlékeztek erre a történetre? Nagyszerű, egy valaki, akkor megéri elmondanom újra. Úgyhogy ez az itáliai mesterember elment Franciaországba, és még éppen időben odaért aznap, hogy meglátogassa ezt a templomot, megnézze az építkezést, és mint szakember, hát így körbejárja az épületet, és találkozott különböző emberekkel, többek között egy ilyen kőfaragó mesterrel, és megkérdezte tőle, hogy hát uram, ön mit csinál? És mondja, hogy hát én kövekkel dolgozom, és azért, hogy ez egy szép épület legyen, beleadom azt, ami az én feladatom. Aztán megy tovább, találkozik egy ilyen mozaik készítővel, ilyen üveg mozaik készítő emberrel, csak tőle is megkérdezi, hogy hát uram, és ön mit csinál ezen az építkezésen, és mondja neki, hogy hát én pedig ilyen kis apró üvegeket teszek egymás mellé, hogy szép mozaik legyen, hogy gyönyörű legyen ez az épület. És aztán megy tovább, és találkozott egy idős asszonnyal, aki éppen a padlóról söpörte a kődarabkákat, meg az üvegszemcséket, meg az egyéb dolgokat, porokat, és tőle is megkérdezte, hogy hát, és ön mit csinál itt? És akkor ez az idős asszony rá könyökölt a seprűjére, fölnézett azokra a hatalmas boltívekre, és azt mondta, hogy én mit építek? Én mit teszek? Katedrálist építek a mindenható Isten dicsőségére. Katedrálist építek a mindenható Istennek a dicsőségére. A többiek is valamilyen munkát végeztek. A többiek is a maguk részét megtették. Ami a feladatuk volt, azt végrehajtották, de mégis volt egyetlen egy asszony, aki látta a teljes képet. Volt valaki, aki nem csak söprögetett, hanem katedrálist épített a mindenható Istennek a dicsőségére. És ez egy nagyon, úgy gondolom, hogy egy nagyon komoly példa mindnyájunk számára. Nem tudom, hogy te miért vagy ebben a gyülekezetben, milyen munkákat végzel itt ebben a közösségben, milyen feladatokkal bíztak meg téged. Kérlek, látod-e a teljes képét ennek? Látod-e, hogy azért pucolsz vécét, azért takarítasz, azért végzed a szolgálatodat, azért vagy a dicsőítésben, vagy egyéb szolgálatban ott hátul a tolmásfülkékben. Nem azért, mert feladatot kaptál valakitől, hanem azért, mert katedrálist építesz a mindenható Istennek a dicsőségére. Azért vagy ebben a gyülekezetben, mert Isten hívott el téged ide, azért vagy, hogy egy saját életeden túli nagyobb feladatot elvégez. Ez pedig nem más, mint hogy Istennek, a mindenható Istennek dicsőséget szerez ezen a földön. És ezért van ez a gyülekezet is itt, azért épült annak idején az a templom is, de ezért van ez a gyülekezet itt Szombathelyen, és ezért vagy te egyenként, te, meg én, meg mindnyájan, ennek a gyülekezetnek ezért vagyunk a részei, hogy Istennek dicsőséget szerezzünk. Hogy egy olyan katedrálist építsünk. Nem fából, nem kövekből, nem téglákból, hanem Isten félelemből, szolgálatból, engedelmességből, bizonyságtételből, amiután majd az emberek azt fogják mondani, hogy az élő Isten van közöttetek. Ugye a Biblia azt mondja, hogy a gyülekezet az Istennek a hajléka. De egyesével is azt mondja az emberekről, hogy ti pedig minnyien az Istennek a hajléka vagytok. Vajon látják-e benned a mindenható Istennek a dicsőségét? Vajon megéled-e azt az életet, amire Isten elhívta a te életedet? El tudod-e mondani? Mondjuk ennek az évnek az utolsó napjaiban. Biztos, hogy átgondoltátok az életeteket, hogy milyen volt ez az évem. Hogy mit tettem mondjuk Istenért, vagy a karrieremnek az érdekében. De hogy el tudod-e mondani itt az évnek az utolsó napjaiban, hogy én katedrálist építettem a mindenható Istennek. Hogy én úgy éltem, úgy szolgáltam, úgy engedelmeskedtem, hogy ebből Istennek lett dicsőség. És hogyha emlékeztek, tavaly évvégén, szilveszterkor volt ez a gondolat, hogy Isten azt akarja, hogy a lehetetlent véghez vigye veled és benned. És milyen szomorú, hogy sokszor mi csak olyanokat tervezünk, olyanokat viszünk véghez, amire a saját erőnkből is képesek vagyunk. Emlékeztek erre a gondolatsorra? Hogy mit tervezel? Mi van a határidő naplódban? Milyen dolgokat akarsz megtenni? Csak azt, amire magadtól is képes vagy? Csak azt, amire téged az elmúlt éved úgymond feljogosít, hogy gondolj rá, hogy na ezt még meg tudom csinálni? Vagy pedig volt-e benned az, hogy én most hitben kilépek? Én most hitben kilépek, ahogy Péter kilépett a csónakból. Ahogy még nagyon sok szent kilépett hitben. és átéltek valami nagyszerű dolgot. Átélték azt, hogy Isten használja őket. Átélték azt, hogy valami olyan tettek, ami messze meghaladta az ő képességüket. És lehet, hogy remegő térdekkel lépett ki abból a csónakból a Péter, és lehet, hogy remegő térdekkel mentél te is be mondjuk egy olyan helyre, vagy beszéltél egy olyan emberrel, vagy tettél olyan dolgot, lehet, hogy remegett a térded, de mégis megtetted, mert engedelmeskedtél Istennek. És ebben az engedelmességben megtapasztaltad, hogy az Úr ott van veled. És egy csodálatos bizonyságtétellel jöttél ki onnan. Újongó hittel, hogy az Úr megint megtette. Hogy az Úr nem hagyott a slamasztikába. Lehet, hogy remegett a térdem, de Isten velem volt. És ez a hit. És szeretném elmondani nektek, hogy a hit teszi a hívő életet igazán izgalmassá. A hívő életnek a sava borsát az adja, amikor megtanulsz hitben lépni. Amikor a hited az nem csak egy ilyen elméleti síkon mozog, hogy tudok bizonyos dolgokat Istenről, hanem amikor azt mondod, hogy igen, ez van megírva a Bibliában, akkor én eszerint cselekszem. Mert az ige mondja. És nem érdekel, hogy mit mond a világ, nem érdekel, hogy mit mond az én gondolatom, nem érdekel, hogy mit mond az elmúlt évem, vagy az elmúlt 10 évem, mivel Isten mondta, ezért megteszem. Mivel Isten mondta, ezért kilépek. És hogyha ezt megteszed, akkor jön az a csodálatos öröm, aminek az a forrása, hogy látod Istent cselekedni. Ugye Péter, amikor kilépett, akkor milyen érzések lehettek benne? Valami nagyon furcsát teszek. Én még ilyen soha nem tettem. Jaj, most mi lesz velem? De amíg Jézusra tekintett, amíg Jézusra függesztette az ő szemeit, addig járt a vízen. És kereszténynek lenni valójában ezt jelenti, hogy megtanulni járni a vízen. Megtanulni hitben élni. Megtanulni hitben élni. És ez a legfontosabb, úgy gondolom, házi feladat, amit mindnyájunknak meg kell tanulnunk. És amiről én szeretnék nektek beszélni, az valójában ez a közösség, amiben vagyunk, az a Krisztusnak az a világméretű teste, ami van ebben a világban. Pontosabban az a világméretű test, amelyiknek egy része már ott van a dicsőségben. Ugye előttünk éltek már évszázadokkal is keresztények. A keresztény vallás, hogyha így mondhatom, már több mint 2000 éves. Nagyon sokan jártak előttünk a hitben, nagyon sokan végig küzdötték az életüket, és elnyerték az örök életet. Tehát ezek az emberek már ott vannak a mennyei dicsőségben, élvezik Istennek a jelenlétét. Aztán itt van a földön, amit úgy hívhatunk, hogy a harcoló gyülekezet. Itt van a földön az aktív gyülekezet. Ugye valaki azt szokta mondani, hogy az egyház mindig egy generációra van csak a kihalástól. Tehát kell, hogy legyen minden generációba gyülekezet, egyház. Olyanok, akik most harcolják meg a hitnek a harcát. Akik, hogyha emlékeztek 2 héttel ezelőtt igehirdetésre, most futják végig a pályájukat. Most futják végig, és most bizonyulnak hűségesnek. Most bizonyulnak Isten számára hűséges harcosoknak. És az evangéliumnak a hirdetői is mi vagyunk. Illetve az egyház azokból is áll, akik talán ma még meg sem születtek. Vagy olyanokból, akik ma még a világban vannak. De lesz egy pillanat az életükben, ahogy neked is, meg nekem is volt, hogy meghallottuk az evangéliumot, és befogadtuk Jézust a szívünkbe. És megtértünk. Lesz egy pillanat ezeknek az embereknek az életébe is. Csak vajon hirdeti-e nekik valaki az evangéliumot? Vajon valaki oda megye hozzájuk elmondani? Vajon itt Szombathelyen lesz-e olyan gyülekezet, ami megalkuvás nélkül hirdeti az evangéliumot? Vajon itt Szombathelyen lesz-e olyan közösség, ahova bárki be tud jönni, és egy szellemi oázist talál? És azt találja, hogy itt van közöttünk az Istennek a titka, az evangélium. Hogy itt van közöttünk az a titok, hogy Jézus meghalt a mi bűneinkért. És hogy ezáltal nekünk üdvösségünk lehet. Vajon van-e ilyen közösség itt Szombathelyen? És Istennek ez a vágya, hogy majd akik később fognak megtérni, majd a következő nemzedékek, akik talán még, újra mondom, meg sem születtek, hogy hallják az evangéliumot. Hogy legyen lehetőségük a megtérésre. És majd ezek az emberek mit mondanak rólunk? Áldják-e majd a nevünket, akik előttük jártunk? A keresztényeknek a nemzedékei össze vannak kapcsolódva. A mai hívő azért lehet hívő, mert tegnap volt valaki, aki hirdette az evangéliumot neki. És hálás vagy azért az emberért, aki neked először beszélt Jézusról? Én nagyon hálás vagyok neki. Ha találkozom vele, biztos meg fogom köszönni neki. Köszönöm, hogy akkor nem maradtál csendben. Köszönöm, hogy akkor nem féltél odajönni hozzám, hosszúhajú, bőrcsek és rockerhez. Hogy akkor vetted a bátorságot. Úgyhogy ez az egyház. Ez az egyház. A dicsőségben, a földön, és majd akik jönnek még miutánunk. És sajnos a világban az egyházról egy nagyon negatív kép él. Rossz a sajtónk, azt lehet mondani erre, hogy egy 2000 éves egyház, ami annyi mindent megélt már, ezekben a véráztatta történelmi időkben, évszázadokban, és sajnos annyi mindenben kiürült belőle az Isten. Ugye említettem ezt a katedrálist, hát ebben van egy olyan kép is, hogy persze építünk katedrálisokat, meg persze csinálunk egy csomó minden mást, de közben, ha megnézzük az egyház történelmet, éppen csak a lényeg veszett el belőle. Éppen csak a szíve ennek az egyháznak került ki onnan. És a laodíciai gyülekezetre hasonlít talán a legjobban ugye az egész egyház, de különösen ez a mai. Amikor a szív, amikor a motor, amikor a valódi értelme ennek az egyháznak kívülről kopogtat. Hogy íme az ajtó előtt állok és kopogtatok. És ezt nem elsősorban egy szívnek mondja, hanem annak a laodíciai gyülekezetnek mondja. És milyen szomorú dolog, hogy Jézusnak kívül kell lennie az egyházon. Milyen szomorú dolog lenne, ha mondjuk Jézus ma úgy lenne itt jelen a gyülekezetben, hogy kívül van. És kopogtat, hogy beengedtek? Beengedtek? És sajnos az egyház, hogyha az egész nézzük, és természetesen a történelemben mindig voltak olyan közösségek, akik visszamentek az igéhez, akik visszamentek az eredeti evangéliumhoz. És nagyon sokféle névvel nevezték az ilyeneket, voltak bogumilók, voltak albigensek, hugenották, nagyon sokféle menoniták, nagyon sokféle néven nevezték ezeket a közösségeket, de ugye a világ egyházra talán azt lehet mondani, hogy kiüresítette magát. Hogy egyre fontosabbak lettek az emberi dolgok, a katedrális építések, a templom építések, amik jó esetben csak egy burkai kellene, hogy legyenek a valódinak. Mint egy tengeri kagyló. Csak a külső. De hol van belőle a kincs? Hol van belőle a gyöngy? Hol van belőle az igazi érték? És eszembe jut most egy élményem. Egyszer Amsterdamban voltam, egy keresztény testvérnek a meghívására, ezt azért tartom fontosnak, hogy meg ne botránkozzatok. A piros lámpás negyedben voltunk Amsterdamban. Ezt tudjátok, az a hely a prostituáltak, homokosok, mindenféle ilyen embereknek a gyűjtő helye, ahol legálisan lehet ezeket a dolgokat végezni, meg marihuánát, meg mindenféléket lehet vásárolni. És egy keresztény testvérnek a meghívására mentünk el, és mutatott nekünk egy olyan gyönyörű templomot, ami ott volt ennek a piros lámpás negyednek a közepében. És ha jól emlékszem, akkor óránként volt csodálatos harangjáték, amire az emberek úgy odagyűltek, a turisták úgy odagyűltek. Csak tudjátok, hogy mi nem volt benne? Isten tisztelet nem volt már évtizedek óta benne. Évtizedek óta ezt a templomot, ezt a katedrálist nem használták arra, amire kellene. És tudjátok, hogy ennek következményeként mi történt? Egyre jobban körbe lakták ezek a piros lámpás hotelek. Tehát ha elmentek oda, akkor egy döbbenetes példabeszédét láthatjátok, hogy mivé vált az egyház az évszázadok során. Ott van egy gyönyörű épület, ami óránként elszórakoztatja a publikumot, elszórakoztatja azokat az embereket, turistákat, paráznákat, akik oda elmennek, de egyébként nem tud nekik semmit felajánlani. És én szeretném megkérdezni, tudom, hogy ez durva példa, de milyen gyülekezetet akarunk itt Szombathelyen? Mit akarunk, hogy mondjuk 50 vagy 100 év múlva az emberek mondjanak rólunk a szombathelyi baptista gyülekezetről? Hogy milyen gyülekezet volt itt, amelyik szép templomot épített, szép imaházat épített, amelyik különböző dolgokban benne volt? Vagy pedig azt várjuk, vagy azt szeretnénk, hogyha mondanának rólunk, vagy ha emlékeznének ránk, hogy volt itt egy gyülekezet, sőt, van itt egy gyülekezet, mert még mindig ott lesz 100 év múlva, de hogy volt itt egy gyülekezet, amelyik munkálkodott az ébredésen. Volt itt egy gyülekezet, amely hozzáadta a maga részét azért, hogy ebben a városban az emberek megismerjék az igazságot. Volt egy gyülekezet, amelyik nem szégyelte kiáltani az evangéliumnak az üzenetét, hogy emberek, Jézus meghalt értetek, emberek, meg lehet térni a bűnből. Emberek, vissza lehet térni Istenhez. És hogyha azt szeretnénk, hogyha 100 év múlva így gondolnának ránk, itt a szombathelyiek, hogy milyen jó, hogy volt itt egy gyülekezet, amelyik munkálta az ébredést, ami részt vett az Istennek a munkájában, és nem egyéb dolgokkal volt elfoglalva, akkor úgy gondolom, hogy ez egy jó emlék lesz rólunk. Hogy volt itt egy generáció, itt a 2000-es évek, 2010-es évek vége felé. Volt itt egy olyan generáció, amelyik nem szégyelte az ő Istenét. Volt itt egy olyan generáció, amelyik bátran kimert lépni, amelyik nem kötött kompromisszumot. És hirdette az evangéliumot, ami egyébként a feladata is. És itt szeretnék is rátérni, és amiket eddig elmondtam, az csak egyfajta kontrasztként akartam elmondani, hogy ilyenné vált az egyház. Hogy a világ így tekint a kereszténységre, hogy ez egy ősrégi vallás, amelyik már elmondta mindenben a véleményét. Olvastam valahol, hogy eljutott Görögországba az evangélium, és filozófia lett belőle, eljutott Rómába, és politika lett belőle, eljutott Európába, és kultúra lett az evangéliumból, meg a kereszténységből, aztán eljutott Amerikába, ahol meg üzlet lett belőle. A kereszténység már úgymond megmondta a dolgokról a véleményét, lapozzunk, menjünk tovább. Már nem tud olyant adni, amire nekünk szükségünk van. A világ, és sajnos nagyon sok keresztény is így gondolkodik rólunk, hogy a kereszténység már leáldozott. Elmondta, amit akart, átformálta, amit át lehetett, de ma már egy ilyen posztkereszténység van, most már keresünk más dolgokat. De szeretném elmondani nektek, és itt most már az igaziról szeretnék beszélni, hogy az egyház az soha nem öregszik. Az egyház az örök ilyen értelemben. Az egyház táplálója az maga Jézus Krisztus, aki megalapított bennünket ott annak idején, aki azt mondja a Jelenések könyve, hogy jár a gyertyatartók között. Egy csodálatos kép arról, hogy kicsoda Jézus az egyház számára. Jézus ma is itt van közöttünk, és ez teszi élővé a gyülekezetet. Mi nem egy ócska 2000 éves vallás vagyunk, hanem egy élő organizmus. Egy olyan közösség, ami a mai napig is hat, a mai napig is támadólag, jó értelemben támadólag lép fel ebben a világban. Egy térítő egyház, amelyik megpróbálja minél több embernek eljutatni az örömhírt. Egy térítő jellegű egyház. És milyen gyülekezetet szeretnénk itt Szombathelyen? Egy élő közösséget, amiben Krisztus az Úr, amiben Jézus megnyilvánuló jelenléte van. Hogyha a Jelenések könyvének az elejét elolvassátok, akkor ott Jézus, ahogy a gyertyatartók között jár, Közben egy tökéletes látleletet is ad az egyház állapotáról. Mivel ő a fej, ő tudja, hogy milyen állapotban van a test. De mivel ő a fej, és ő él, ezért az ő testének is élni kell. Az ő testének is élni kell. És szeretném, hogyha úgy tekintenénk magunkra, mint egy olyan közösségre, amiknek Jézus Krisztus a feje. Nem csak egy közösség vagyunk, amit létrehoztak annak idején emberek, és amiben eljönnek emberek, és aminek tagjaivá válnak emberek. Nem egy földi közösség vagyunk csupán. Ami valódi lényünk az ott van fent a mennyben. Mert a fej a lényeg, ugye? A fej a lényeg. Ha a fejedet levágják, akkor hiába minden egyéb részed. A fej a lényeg, és a fej ott van fent a mennybe, és onnan vezeti a tagokat. A testnek a többi tagját. És tudjátok, hogy mit mond a Biblia egyébként? Hogy szellemi értelemben mi is odafent vagyunk már. Azt mondja, hogy Jézus Krisztusban felemeltettünk mennyei helyekre. Tehát mi már ott vagyunk Jézussal. Csak az egyik lábunk még itt van a földön. Az egyik lábunk még itt van a földön. Miért? Azért, mert még feladatunk van. Ha nem lenne feladatunk, akkor már régen a mennyben lennénk. Megtérés, elragadtatás. Körülbelül ennyi lenne a programja az Úrnak. De az, hogy még itt vagyunk a földön, annak egyetlen egy feladata van, és ezt szeretném nagyon sokszor aláhúzni nektek. Azért vagyunk itt a földön, mert az egyháznak és a hívő embernek küldetése van ebben a világban. Mert küldetésünk van ebben a világban. Ez a küldetés pedig nem más, mint a nagy missziós parancsolat. Máté 28:19-20. Elmenvén tehát, sőt, nékem adatot minden hatalom, menjen és földön, elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket, és tanítván őket mindarra, amire én tanítottalak benneteket, és íme én veletek leszek minden napon a világ végezetéig. Tehát az egyháznak ez volt a küldetése. És hogyha az egyház nem végzi ezt a küldetését, nem hajtja végre ezt a feladatot, akkor nincs neki létjogosultsága. Mindenféle egyéb dolgokat nagyon szépen csinálhat. Építhet katedrálisokat. Átvehet oktatási intézményeket. Hatalmas szociális munkát végezhet. De ha nem végzi azt, ami rá van bízva, akkor nincs az egyháznak létjogosultsága. Az egyház szolgálata valójában Jézus Krisztus szolgálatának a folytatása. Ha ezt nem tesszük, akkor Isten számára haszontalanná válunk. Céltalanná válunk. A pokol számára pedig egy veszélytelen ellenségé válunk. A pokol számára veszélytelenné válunk. És mivé válunk a világ számára? Cserbenhagyókká. Mert tudjuk az igazságot, tudjuk, hogy mi a tét, hogy a bűnből hogyan lehet megtérni. Ismerjük ezt a titkot. Ugye a Biblia azt mondja, hogy az egyháza a Krisztus titkának a hordozója. És Istennek a sokféle bölcsességének a hordozója. És a mi feladatunk, hogy az embervilág előtt, meg a szellemvilág előtt is hirdessük az evangéliumot. Hirdessük Istennek a bölcsességét. Hogyha nem tesszük ezeket a dolgokat, akkor céltalanná, veszélytelenné, és végső soron cserbenhagyókká válunk ebben a világban. Az egyháznak küldetése van. Küldetése van ebben a világban. És most már nem szeretnék hosszan beszélni. Az az ige, amit felolvastam az előbb, az 1 Korintus levélből, annak egy részét újra szeretném felolvasni nektek. Azt mondja az 1 Korintus első fejezetének 25. verse, mert az Isten bolondsága bölcsebb az embereknél, és az Isten erőtlensége erősebb az embereknél. Mert tekintsétek csak a ti hivatástokat, atyám fiai, hogy nem sokan hivattak bölcsek test szerint, nem sokan hatalmasok, nem sokan nemesek, hanem a világ bolondjait választotta ki magának az Isten, hogy megszégyenítse a bölcseket, és a világ erőtleneit választotta ki magának az Isten, hogy megszégyenítse az erőseket, és a világ nemteleneit és megvetetjeit választotta ki magának az Isten, és a semmiket, hogy a valamiket megsemmisítse. Tudjátok, hogy miről szól ez a rész? Ez a rész, ez rólunk szól. Ez a rész, ez azokról a hívőkről szól, akik a gyülekezetet alkotják. Mert hát mégis kikre van bízva ez a hatalmas küldetés? Kikre van bízva az evangélium hirdetése olyan emberekre, akik maguk átélték a bűnbocsánatot? Olyan emberekre, akik kijöttek ebből a világból. Ugye az a szó egyébként, hogy gyülekezet, az eklézsia, görögül, annyit jelent, hogy a kihívottaknak a közössége. És kik alkotják a kihívottaknak a közösségét? Azok, akik kijöttek a világból. Azok, akik kijöttek a bűnből. Akiket Jézus kihozott az addigi életükből. Az Efézus 2 erről nagyon sokat beszél, hogy hogyan jöttünk ki, hogyan hozott ki bennünket Isten a bűneinkből. És ezek az emberek alkotják a gyülekezetet. És ezek az emberek azok, akiket, és tessék megkapaszkodni most jó erősen, nem csak úgy randomba jöttünk ebbe a közösségbe, hanem Isten volt az, aki kiválasztott bennünket. És nézzétek meg, azt mondja, Isten kiválasztotta a senkiket. Isten kiválasztotta a nemteleneket, a név nélkülieket. És ez annyira jellemző Istenre. Azt mondja itt az ige, hogy Isten kiválasztotta a világnak a bolondjait. Nem azért, hogy bolondok házát csináljon az egyházból. Hanem azért, mert ez csodálatosan mutatja Isten munkáját. Egyébként végig az egész Bibliába. Isten nem az erőseket használja az ő munkájának a végzésére. Isten nem azokat használja, akik valamiben kiemelkednek. Hanem olyan embereket használ, akikről senki nem gondolta volna. Olyan embereket használ, akit mindenki lenézett. A legkisebb fiúgyereket, ugye Dávidra, hogyha emlékeztek, özvegy asszonyokat használt, meddő asszonyokat használt. Még az üdvösség munkájába is olyan embereket használt, olyan meddő asszonyokat használt, akikben csodát vitt véghez, hogy tovább tudjon folytatódni az üdterv. A pátriárkáknak a feleségei egytől egyig meddő asszonyok voltak. Sára, Rebeka, Ráhel, olvassátok el a Bibliában. És mégis Isten ilyen asszonyokon keresztül vitte végig az ő üdvtervét. És ez annyira jellemző Istenre, hogy Isten a senkiket választja ki. Isten a névteleneket választja ki. Azért, hogy a nevüket mindenki megjegyezze. Olyan embereket használ Isten, és bátorodjon a szíved, mert talán te is ilyen vagy. Olyan embereket használ, akikről talán senki nem gondolta volna, hogy éppen ő tud olyan hatalmas dolgokat véghez vinni Istenért. Igen, és tudjátok, hogy miért teszi ezt Isten? Nagyon tudatosan teszi ezt Isten, hogy a senkiket, a névteleneket, a nemteleneket választja ki. Tudatosan cselekszi. Miért? Hogy a végén a dicsőség majd az övé legyen. Hogy a végén a dicsőség az övé legyen. És az evangélium hirdetésére is. Isten éppen azért választott ki téged, meg téged, meg téged, meg engem. Mert tudja rólunk, hogy saját erőből képtelenek vagyunk ezt megtenni. Viszont hitáltal, Isten erejébe vetett hitáltal végig tudjuk csinálni. Bátorítson ez benneteket, hogy Isten a senkiket használja, azért, hogy megszégyenítse azokat, akik valakik. Hát ezért adja a szent lelkét is. Ezért adja a szent lelkét is. És itt egy másik dolog, amire még szeretném felhívni a figyelmeteket, hogy az egyháznak az éltető ereje az a szent lélek. Vagy ha pontosabban fogalmaznék, a szent szellem. Amikor az egyház létrejött, az pünkösd napján volt, akkor, amikor a mennyből Jézus elnyerte a Szent Szellemet, és leküldte a földre. És ott betöltötte azokat az embereket. akik hittek, akik Jézus Krisztusnak már a tanítványai voltak, egyé keresztelte őket, átitatta őket a Szent Szellemnek az erejével. Sőt, Jézus azt mondta előtte, hogy ne menjetek el Jeruzsálemből addig. Ne kezdjetek hozzá az evangélium hirdetéséhez, ehhez a feladathoz, amíg előbb erőt nem kaptok a mennyből. És itt szeretnék egy nagyon fontos dolgot mondani nektek, hogy az egyház a Szent Szellem nélkül erőtlen és alkalmatlan. Az egyháznak az erejét, az egyháznak az alkalmas voltát a Szent Szellem adja. Nem az emberi okoskodás, nem az emberi jó akarat, nem egyéb dolgok, még csak végképp nem az ilyen épületek meg ilyenek, hanem a Szent Szellem ereje az, ami adja egyedül az egyháznak az erejét. És ezáltal válik igazából az a sok-sok individuum, az a sok-sok ember közösségé, hogy átélik a Szent Szellem kerességet, a pünköst élményét. Valaki egyszer azt mondta, hogy a pünköst óta az egyház nem csak evangéliumi, hanem erősen pünkösdi karizmatikus is. Mert hogy onnantól kezdve, hogy a Szent Szellem betöltötte őket, azon az első pünkösdön, onnantól kezdve a természet fölötti megjelent az egyháznak az életébe. Onnantól kezdve vált alkalmassá arra, hogy hirdesse az evangéliumot. És hogyha elolvassátok a pünkösdnek a történetét az Apostolok Cselekedetei második részében, akkor azt lehet látni, hogy betöltötte őket a Szent Szellem, és már ki is mentek az evangéliumot hirdetni. Betöltötte őket a Szent Szellem, nyelveken szóltak, átélték ezt a csodálatos mennyei erőt, ami beléjük zúgott, szó szerint, és aztán kimentek, és ott volt 3000 ember, és már hirdették nekik az evangéliumot. Méghozzá erővel hirdették. Az a Péter, aki előtte egy szolgáló lány előtt is megtagadta a mesterét, most 3000 ember előtt sem tagadta meg. Azok a tanítványok, akik addig be voltak zárkózva egy helyre, ezek az emberek kimentek, és bátran hirdették az evangéliumot. Bátran hirdették. Miért? Azért, mert ott volt valaki velük. És ez nagyon fontos hangsúlyozni. Ott volt valaki velük. Az egyház akkor lehet erős, akkor lehet offenzív, támadó, hogyha tudom, hogy ott van mellettem valaki. Hogy ott van mellettem a Szent Szellem. És tudjátok, hogy mi volt a pünkösnek az első dolga? Azt mondja a Biblia, hogy miután egy rövid bevezetőt adott Péter az embereknek, hogy mégis mi ez a csődület, hogy mégis mi ez a sokadalom, ami ott van, meg ezek a jelenségek, mert rengeteg kérdés volt az emberekbe, utána annyi azt mondta nekik, hogy a názáreti Jézus. Hogy őt feszítettétek meg, és ő támadt fel a halálból. Pünkösd azt hozta el a Szent Szellem kitöltetésével, hogy az evangélium üzenete hirtelen megszólalt a világban. Méghozzá nem is akárhogyan szólalt meg a világban. Erővel és hatalommal. A Szent Szellem volt az, aki felerősítette ezt az üzenetet. A Szent Szellem volt az, aki hallhatóvá tette az evangéliumnak az üzenetét ebben a világban. Úgyhogy összefoglalva, a szombathelyi gyülekezetnek is mi a feladata? Az, hogy úgy éljük meg a hitünket, hogy azzal Istennek dicsőséget szerezzünk. És hogy ott legyen bennünk ez, hogy nem a saját erőnkből, hanem a Szent Szellem erejéből. Hogyha emlékeztek, 2 héttel ezelőtt azt mondtam, hogy én arra vágyom, hogy ez a gyülekezet Krisztus-centrikus legyen. Biblia-centrikus legyen. És Szent Szellem centrikus legyen. És most ezt a harmadikat szeretném hangsúlyozni, hogy ahhoz, hogy ezen a földön Istennek a szombathelyi népe be tudja tölteni a feladatát, a küldetését ebben a világban, ehhez nem vagyunk elégségesek magunk. Ehhez szükségünk van a Szent Szellemre. Szükségünk van, hogy szeretettel fogadjuk a Szent Szellemet a gyülekezetben. Szükségünk van arra, hogy kérjük, hogy adja az ajándékait, adja a szolgálati ajándékait, adja a karizmáit, hogy mindazt, amit teszünk, azt az Isten erejével tudjuk tenni. Én most itt abba hagyom, és arra szeretnélek kérni benneteket, hogy imádkozzunk most ezért, hajtsuk meg a fejünket, és még egy dolgot szeretnék tenni, hogyha úgy vagy itt most ebben a gyülekezetben, hogy még az életedben nem adtad át Jézusnak a szívedet, akkor szeretnék elmondani veled egy imádságot. Nem látom, hogy lenne itt bárki is olyan, aki ezt még nem tette meg, de én azt szeretném, hogyha most röviden elmondanánk egy megtérő imádságot, amiben átadod az életedet Istennek. Mennyei Atyám, jövök hozzád Jézus nevében, és arra kérlek téged, hogy ments meg az életemet. Hallottam, hogy Jézus meghalt értem. Én átadom most a szívemet neked. Szabadíts meg a bűn erejétől, és tegyél engem Isten gyermekévé. Ámen. És mennyei Atyánk, imádkozunk a szombathelyi gyülekezetünkért. Köszönjük neked, Uram, azt az utat, amit eddig megtehetett, ezt a 20 évet, amit adtál nekünk itt ebben a városban. És imádkozunk, Uram, azért, hogy mindig te legyél a középpontjába. Uram, hogy mindig meg tudjuk hallani a te hangodat a gyülekezetben. Uram, akkor is, hogyha ítélsz, akkor is, hogyha feddesz, akkor is, hogyha korrigálsz, és akkor is, hogyha bátorítasz, megerősítesz. Arra kérünk téged, Úr Jézus Krisztus, hogy legyél ennek a gyülekezetnek a feje, az Ura, legyél a megváltója, Uram, itt a szombathelyi embereknek, és arra kérünk téged, hogy hadd zendüljön ki ebből a gyülekezetből az evangéliumnak az üzenete, a te szent szellemed által. És köszönjük neked, Uram, a gyülekezetben szolgálókat, köszönjük neked a vezetőinket, és arra kérünk téged, Uram, hogy te erősítsd meg őket is, és erősítsd meg az egész gyülekezetet, hogy amire elhívtál bennünket, abban végig állhatatosak és hűségesek tudjunk maradni. Az Úr Jézus Krisztus nevében. Ámen. Az Úr áldja meg benneteket.